Üdvözletem, ez itt a Flaster, méghozzá hagyományteremtő Flaster, mert hogy csináltunk már ilyet, és most is azt fogjuk csinálni, hogy elhívtuk Pulai Andrást a Publikus Intézettől.
Sziasztok!
És Ember Zoltánt az Iránytű Intézettől.
Jó napot kívánok, szervusztok!
Hogy kitaláljuk, hogy mi lesz a választásoknak a eredménye. Úgyhogy egy nagyon egyszerű kérdéssel fogok itt nyitni felétek. Igennel vagy nemmel válaszoljatok. Ki nyeri a választást?
Igen.
Hát igen, abban biztos, hogy te lesz az, aki kitalálod, és akkor mi meg majd ott leszünk.
Jó, hát oké, elcsináljuk ezt is, mert nekem is vannak adatok.
De ez már információ, mert mondjuk 4 éve nem mondhattuk volna ezt. De 4 éve arról beszélgethetünk volna, hogy na jó, hát oké, mennyivel nyer a Fidesz? Lesz-e 2/3? Nem lesz 2/3? Most már az már információ, hogy nem tudjuk megmondani, hogy ki fogja nyerni, és azt hiszem ebben konszenzus van köztünk, hogy annyira szoros a meccs, és annyira zárul az olló a két oldal között, hogy lehetetlenség megmondani, hogy ki fogja nyerni a következő választásokat. De remélem ezen a műsoron nem lesz vége, mert hogy...
Ennyi. Hát köszönjük szépen a figyelmet, ez megint jól összejött. Nem, nekem is van 2 számsorom, akkor azt mondom nektek, én ezt ilyen fideszes körökből kaptam. Belső mérések, megnyugodtak a fideszes kollégák, ismerősök, mert hogy az egyik mérés azt mutatja nekik, hogy 120 fideszes képviselő és 79 ellenzéki képviselő, a másik meg az, hogy 119 és 80, és ez annyira közel van ez a kettő egymáshoz, hogy most ők ebben így azt úgy el vannak, hogy akkor ez így jó. Ezzel szemben ti meg azt mondjátok, hogy zárul az olló, és hogy szorosodik a verseny, és még akkor plusz tegyük hozzá, hogy itten a utóbbi napokban közvéleménykutatásilag borzolta a kedélyeket ugye a Mediánnak a kutatása, amely azt mondta, hogy tulajdonképpen csak a Fidesz győzelemnek a mértéke a kérdés. Akkor most ebben a katyvaszban, tehát van a jó erős Fidesz győzelem, ami ugye nem 2/3, aztán van a Medián féle, itt talán milyen Fidesz győzelem, és itt vagytok ti, akik pedig azt mondjátok, hogy...
Hogy too close to call, azaz, hogy nem lehet megmondani egy kicsit. Én a fideszes dezinformációt én eleve kizárnám az egyenletből, szerintem azon ne foglalkozzunk, azt gondolom,
hogy... Amiket én kaptam?
Igen, szerintem dezinformációs céllal kaptad, bevett eszköz, ne lepődj meg.
Nézed a műsort, ugye? Kiküldted, jó, azt még megbeszél.
Foglalkozunk a másik általad említettel, amin ugye nem mi voltunk. Ugye ilyenkor mindenkinek azt szoktam mondani, hogy kezdjen számolni. És nézzem meg, hogy mit mondanak a számok, és a számok azt mondják...
Számok a baloldali micsoda ellenszere? Ármány?
Nem tudom.
Ezt, igen. Az jó az oldal. Igen, ezt szeretjük.
Hát az határeset, de hogy kinek milyen az ízlése, ugye? Szóval, hogy ellenszele, ugye? Nem úgy van. Van egy szere, meg egy szele. Na mindegy. De épp meg tényleg kettő. Egyik kommentál nálam, mondani tudom, ilyen pontosan. Vissza a számokhoz. Hogyha az összes megkérdezettnek a számait nézzük, és visszaszámoljuk szavazatokra, akkor 3,7 millió szavazatot kellene kapni a Fidesznek azon eredmények szerint. Egy ilyen ki mit tud kérdés a drága YouTube nézőktől, mennyit kapott a Fidesz, amikor a legtöbbet kapta. 2010-ben a karrierje csúcsán 2,7 millió hazai listás szavazatot kapott, ugye akkor még nem voltak határozott szavazatok. Tehát képzeljük azt el, hogy a mostani állapotban a Fidesz az akkori szavazatának egyharmadával többet szerez, a szavazatánál egyharmadával többet szerez, 1 millió szavazattal többet szerez. Ahol itt én nézem, ez nem tűnik különösebben életszerűnek, de nyilván mindenkire rábízom, és hogy milyen mannával táplálkozik.
De ez miből jön ki ez a 3,7 millió?
Hát, hogy kiszámoljuk, ugye 8 millió szavazó van nagyságrendileg, az visszaszorozzuk azokkal a számokkal, amikor kijöttek. Egyébként vicces módon, hogyha a visszaszavazó pártválasztós számra számoljuk ki, akkor 3,3 millió szavazó jön ki. Az még mindig 1,5 millióval több, mint ami valaha volt a Fidesznek. Szóval... Én azt javaslom mindenkinek, hogy azt higgyen, amit akar. De számoljon előtte.
Egyébként én is azt hallom fideszes belső infók alapján, hogy nyugodtak. Csak erre meg azt tudom mondani, hogy 19-ben is nyugodtak voltak, hogy megnyernek komplett kerületeket, fővárost, és és azért ehhez képest nem ezt láttuk. Szóval azért közvéleménykutatónak lenni ma Magyarországon nem egy túl egyszerű történet. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon könnyű megjósolni egy helyi választást. Ebben azt tudom mondani, hogy akár még mi is 1-1%-os tévedésekkel tudjuk hozni. De azért országos választást, hát az ember legyen a talpán, aki most azt mondja mondani, hogy...
De hát itt van.
Azt a pillanatra irigylettel esküszöm, hogy ez nekem nem jutott eszembe, hogy borzalmasan rossz. Sajnálom.
Két egyforma, nagyjából egyforma méretű tömb csap egymásnak, és ez egy nagyon kiki meccs, és vannak olyan változók, amikkel nagyon nehéz számolni. Én merek súgni valamit, hogy én most hogy gondolom. Szerintem olyan körülbelül 4-5% pont különbséggel vezethet a Fidesz egy körülbelül 3-4 nappal ezelőtt, szerintem. Viszont azt látjuk az elmúlt két hétben, hogy nagyon zárul az olló, tehát az ellenzék zárkózik föl. Nem a Fidesz veszít a támogatottságából, annak a teljes népességben szerintem egy ilyen viszonylag konstans száma van hetek óta, hanem a fideszesek aktivitása, amit látunk csökken, és az ellenzékieké pedig sose volt ilyen magas. Uh-huh. Tehát, hogy nekem úgy tűnik, hogyha ez a dinamika még néhány napig ugye fennmarad, egészen vasárnapig, akkor tényleg úgy futunk neki, hogy nem tudjuk, mert... Vannak még azért olyan apró elemek is a történetben, amikkel tényleg nehéz számolni. Jelen állás szerintem nem jut be a két kis párt, tehát sem a Mi Hazánk és sem a Két Farkú Kutya párt, viszont mindegyikőjük 2-3% körüli eredményre, vagy 3,5 valami hasonlóra jó lehet, de hát nekik egyrészt nincs minden választókerületben, feltétlenül jelöltjük, vagy ha van is, a szavazóik dönthetnek úgy, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben átszavaznak. És hát amit tudunk azért mindkét pártról, hogy nálunk, nem tudom nálatok mi a helyzet, de nálunk az MKKP-nál egy jó 60% akar kormányváltást, de még a Mi Hazánknál is.
Nálunk kicsivel több ilyen 70...
Hát 6-ossal szokott nálunk kezdődni. 70-et nálunk nem szokta elérni, de 6-ossal. A Mi Hazánknál pedig 40-50%. És ez azt jelenti, hogyha 1-1%-ok így csapódnak ide-oda-amoda, az eléggé meg tudja kavarni egy-egy szoros választókerületnek az eredményét. Ez az MKKP esetében nyilván inkább az ellenzéket fogja segíteni szerintem ez az átszavazás, még mondjuk a Mi Hazánknál ez egy sokkal diverzebb történet. Simán el tudok képzelni egy budapesti választókerületet, ahol a Mi Hazánkosok inkább átszavaznak a fideszes jelöltre, de mondjuk nem látom azt, hogy Somogy 2-ben miért ne Ander Balázsra szavaznának, aki pedig az ellenzéki jelölt.
Végigbólogattam, és az okfejtéssel, meg az irányokkal, meg a nagyságrendekkel teljesen egyetértek. Annyiban kicsikét más a helyzet, hogy nekünk ugye van friss kutatásunk, tegnap publikáltuk, és lesz még egy a választásokig. Az utolsó hónapban lényegében folyamatosan országos felméréseket készítünk, és csak az vágja el őket, hogy mikor érjük el az 1000 főt, és utána folytatjuk a következőt. A trendeket én is hasonlóképpen látom. A tennap nyilvánosságozott adatunk alapján nálunk ugye 2% ponttal vezet a Fidesz az ellenzék előtt, tehát egy kicsikét szorosabb, mint amit te látsz. De a trend az hasonló, zárul az olló, az ellenzék aktivitása magas, a Fidesz szavazóknál elbizonytalanodás tapasztalható, arra majd térjünk vissza, hogy miért. Uh-huh. És a két kis párt az nem fog bejutni, szerintem a Két Farkú Kutya párt az 1%-ért küzd valójában. A Mi Hazánk az egy fokkal jobban áll, de nem látom azt, hogy bármi esélyük lenne arra, hogy elérnék az 5%-os küszöböt, jelen mai tudásunk szerint. És nyilván történnek olyan dolgok, amik hát ugye még azért befolyásolják ezt a dolgot. És akkor már hogy a választás kimenetelét. És ugye én azt látom, és ezt számokkal látom támasztani, hogyha valakit nagyon érdekel, egyébként részben fönn van a honlapunkon, hogy most már két bocsánat, enyhe megtalálással
küzdött. Az Anonymous még nem hackelt meg titeket.
Minket még nem. Egyébként nagyon érdekes, mert nagyon erős támadások vannak a rendszereink ellen, a levelező rendszer ellen, meg nem akarok senkinek tippeket adni, meg a honlapunk ellen is. Elég szofisztikált támadásaink vannak. Egyőre a védekezésünk is szofisztikált, úgyhogy nem tudtak egyik rendszerbe se behatolni. Zárja bezárva. Ja, és még próbálták a call center infrastruktúrát is támadni, de indiai számokat próbáltak írni, meg ilyen üzeneteket juttattak be, de az se ért célt. De mindig ez van a választáskor, ezzel nagyon nem lepődök meg, mi erre fel szoktunk készülni. Bocsánat, tényleg zárja bezárva. Szóval én két fontos ügyet látok, ami mozgatja jelen pillanatban a pártok támogatottságát. Az egyik nyilvánvalóan a háború, illetve a háborúból kialakuló dihotom helyzet, hogy a választónak így hát, és a politikusnak is döntenie kell, hogy kelet vagy nyugat, hogy Oroszország vagy Európa, hogy Putyin vagy valamilyen felvilágosultabb szereplő, és ez a kérdés a Fidesz tábort ketté vágta, nagyjából a felénél, az ellenzék és a bizonytalanok pedig egységesek. Ez nagyon érdekes jelenség, szerintem ezt érdemes kitárgyalnunk majd. A másik pedig, ami ilyen főmozgatóerő, ez a infláció, szociális helyzet, gazdasági megélhetési helyzetnek a relatív változása, illetve annak a percepció azaz, hogy hogyan érzékelik az emberek, hogy milyen az a saját gazdasági helyzetük. Ebben viszont azt látjuk, tennap publikált adataink.
Na várjál, ne menj elébe, majd akkor átérünk arra is.
Egyetlen mondat, abban pedig azt látjuk, hogy az emberek azt érzik, hogy rosszabbul élnek, mint egy negyed évvel ezelőtt, vagy egy fél évvel ezelőtt.
Nem, mert hogy az is van. Na, akkor maradjunk annál, amit mind a ketten mondtok, hogy az ellenzéki szavazótábor az nagyon aktívnak tűnik, soha nem volt ilyen aktív, és a kormánypárti szavazótábor pedig passzivizálódik, van ilyen szó?
Elbizonytalanodik,
de miért? Szíves. Tehát azt mondod, András, hogy a háború, de közben meg végig gondoltam most, hogy a háborúról milyen képet fest a Fidesz, és úgy tűnik, mintha a...
De itt állj meg, igen? A Fidesz.
Azért mondom csak, hogy igen,
de ugye
hogy hogy csapódik le. Csak nekem úgy tűnik, mintha ilyen baromi viszonylag gyorsan és egész jól átálltak volna erre a háborús kommunikációra. Háború vagy béke, Orbán Viktor megteremti, elhozza nektek, és azt mondod, vagy azt mondjátok, hogy mégsem működik ez is a háború, mégiscsak valamit tesz a kormánypárti szavazók lelkével? De mi történik ott?
Megosztja őket.
Megosztja őket, így van.
Még az ellenzéket.
De én mondanék egy strukturális problémát is, ami a Fideszt elkezdte jellemezni. Én, amikor elkezdtem a munkámat, nem tegnap volt, akkor a Fidesz egy értelmiségi, nehézfejű párt volt olyan szempontból, hogy a Fidesz felül reprezentált volt mind az érettségizettek, mind pedig a diplomások körében. És ez folyamatosan az évek alatt alakult át, és ma azt látjuk, hogy például az ellenzéki összefogás már az érettségizettek körében is megverni a Fideszt, és aztán bőven kétharmad lenne, hogyha a diplomásokon múlna a választás. És hogyha olyan szavazótáboron van, aminek a alacsonyabb iskolai végzettsége van zömmel, akkor a választási részvételnek nem tesz jót. Tehát a választási részvétel az Magyarországon az iskolai végzettséggel együtt nő. Uh-huh. Tehát ezért tapasztaljuk azt, hogy magasan az átlag alatt vannak az észak-budai kerületek meg Budakeszi, mert itt van Magyarországon a legtöbb diplomás. Ezekben a választókerületekben 60-70% között van a diplomások aránya. Más választókerületekben nagyon vidék és nagyon rurális területeken, hát ott meg 16.
Hát van 10 körüli.
Igen, 10 körüli is van, így van. És ott a választási részvétel is alacsonyabb. Tehát, hogy van egy ilyen strukturális probléma, és amit én is tapasztalok, a Fidesz mindig megpróbál olyan ügyeket találni, ami minimum lefedi a saját szavazótáborát. De most ez a háború, ez ugye romokba döntötte az eddigi 13 éves,
mert 2009-től. Mert a Szentpétervári találkozó
igen,
az
2009,
ami...
igen. Tehát 13 éves munkáját, na jó, de ha úgy számolom, hogy a Fidesz szavazótáborának a tanítása, egy orosz ellenes szavazótáborról beszélünk, egy nagyon erősen orosz ellenes szavazótáborról, erre is emlékszem, mert vagyok annyi éves, hogy akkoriban hogy beszélt a Fidesz, 2008-ban a grúziai háborúval kapcsolatban hogy beszélt a Fidesz, viszont 10-12 év alatt a szavazótáborát teljesen áthangolta, És a, nagyjából a Fidesz szavazótábornak a fele... Igen, a felét. Ezt akartam mondani, hogy a Fidesz szavazótábornak a fele masszívan orosz barát. Hogyha különböző kérdéseket teszünk fel, akkor csak az a kérdés, hogy 40% vagy 55%, de hogy ilyen arányban. És megpróbált találni egy olyan dolgot, ami mégiscsak lefedi. Ez a békevágy, meg hogy ebből maradjunk ki. De hát ez is probléma, mert hogy az előző X évnek a retorikája az mindig a háború, meg a harcos, Viktor, hogy utcai harcos.
De meg és ezért is folyamod, de nem csak ezért.
Zavartámadt a gépben, és hát olyan szempontból is zavartámadt, hogy az ellenzék előjött egy erős állítással, meg hát maga a helyzet is előjött egy olyan erős választással, hogy körülöttünk lévő orosz barátnak tekintett országok is, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, hát mindannyian nagyon-nagyon határozottan ítélték el ezt az orosz agressziót, és azonnal léptek valamit.
És akkor a Fidesz szavazótáborának az a fele, amelyik nem orosz barát, ott van akkor gondolom az elbizonytalanodás, hogy akkor
ott van
most
az
ez miért, ugye bedőlt a Orbáni mesterterv, a putinista, meg a keleti nyitás az ment a levesbe.
Hát egy nagyon komoly stratégiai hibát követett el Orbán 19 év, vagy 13 évvel ezelőtt a Szentpétervári találkozón, amikor eldöntötte, okát sohasem fogjuk megtudni, hogy miért lép erre a putyini úta, és az következően végig is vitte, és az egy hónappal, ugye 33 napja van tart a háború, egy hónappal a választások előtt dugába dőlt, mert nem, egyszerűen nem fenntartható egy putyinista a szavazói többsége, vagy hát fele részére, és de az ország szavazóinak a többsége, 60-70, inkább 70% részére, számára nem fenntartható ez az álláspont, és teljesen dugába dőlt, és sikerült a saját táborát megosztani egy kardinális kérdésben a választás előtt, és ez nem egy olyan ügy, amit a Fidesz általában szokott kreálni, és aztán azért, azzal a célra, hogy majd megoldja. És akkor kiáll boldog, és mondja, hát ezt is megoldottuk, mi ügyesek vagyunk. Ez egyrészt nem a Fidesz kreálta, másrészt egy valódi ügy. Nem volt ennyire komoly ügy, amióta én élek, meg szerintem amióta itt mindenki él. Be lesz a történelem könyvekbe február 24-en, mint az új világrend kialakítására tett kísérletnek az egyik, remélem az első és egy utolsó próbálkozása. És egy ilyen helyzetben ott áll Orbán Viktor, és azt mondja, hogy legyen béke. Nyilván mindenki békét akar, az nem kérdés, nincs olyan szereplő Magyarországon, politikai szereplő, meg senki, aki ne akarna békét. Még talán szerintem még a militánsok sem tartoznak oda Magyarországon. És ezzel tudja lefedni, és mindeközben menekítik őt a kampányból.
Igen,
nincsen látjuk. Nyilvános kampányeseménye, van néhány ilyen
Csatatér választókerületekben azért lemegy.
Azok zárt események. Ez nem nagyon van meg, hogy ez most úgy működik a Orbán Viktor esetében, hogy a sajtó nem tudja, hogy ő merre kóricál éppen.
Senki nem tudja.
A helyi lelkes Fidesz szavazókat és megbízható embereket azokat összerántják, elmennek egy iskola udvarára, azt ott bezárják, és akkor ott Orbán Viktor felállt.
Egy fotós, meg egy videós.
A vándor kis székre, és akkor elmondja
a cuccot.
Igen, nincs ez a klasszikus Orbán.
Hogy nincs, és nem csak az Orbánnak egyébként, a politikusok nagy részének nincsen nyilvás eseménye.
Tolja József a szekéren.
Például, never forget. Cserélik le nagyon sok helyen, Budapesten kevésbé, de vidéken nagyon sok helyen a plakátokat, meg ezeket a villanyoszlopra lakott kis műanyag táblákat logó nélküli és kék színű táblákra a Fidesz szavazók. Én az ország különböző pontjából kapok ilyen fotókat. Tehát lényegében a Fidesz az menekül a kialakult helyzet elő, de hát nyilván nem tud, mert a választás meg ugye jön, mint a gyorsanat. Tehát azzal még se lehet különösebben elmenni. Szóval szerintem a putyini barátság az nagyon oldalba kapta ezt a történetet, és nincs szerintem igazán jó megoldás ezelől elmenekülni. Mindeközben ugye az ellenzék négyegyenes úton van Horn Gyula óta. Ugye Horn Gyula leverte a cölöpöket, ahogy azt ő maga megírta a örökbecsi művében, Európa Unió, ugye, ahogy szokta mondani, és a NATO, ugye a NATO az ugye még 99-ben már, hogy a népszavazás ugye megtörtént, az Európa Unió az egy kicsivel később, de hogy az ellenzék azóta konzekvensen és kitartóan és talán kicsikét túl kevés kritikával is, de az Európai Unió és a NATO pártján van. Nincs olyan kérdés, amit a választók ebben ne látnának egyértelműen. És Orbán nyilván most megpróbálja eltüntetni ezt az ő Putyin barátságát, de hogyha valami 13 évig építünk, akkor az bele van égve az emberek lelkébe, hogy hát bizony ők a BFF-ek.
És megjelenik Németh Zsolt Facebook oldalán.
Ráadásul.
Szóval akkor nem sikerül ez a rugalmas elválás a saját múltól.
Rugalmas elszakadás.
Igen, de nem sikerül. És ugye, ahogy mondtam, ez oldalba kapja a Fidesz kampányt, de, nem, de az a kisebbi gond számukra, a nagyobb gond az az, hogy oldalba kapja a Fidesz szavazót is. És elkezdi erodálni, ugye az a lelkesedésben egy csökkenés, amit ti mértek, azt mi is mérünk, és ez nem akárhol történik, hanem a Fidesz szavazónak a magján. Tehát nem egy, ilyen, nem egy valamilyen szélén lévő, ilyen annyira talán nem fontos szavazó, hogy bázis kezd el ez lebontani róla, hanem a Fidesz szavazót érinti, ez rettentő kellemetlenül, és bizonyítanítja el.
És ugye a Fidesz szeret olyan helyzeteket előállítani, hogy te is utaltál rá, ahol ő jelöli ki a témát, ő diktálja az iramot, és már előre tudja, hogy a másik politikai szereplő az milyen álláspontot vesz fel. És ugye van A, meg B, meg van a C, a sunyogás. És itt az történik, hogy van egy olyan helyzet, ahol úgy tűnik, hogy muszáj valami A-t meg B-t mondani, és most a Fidesz mondja a C-t, a sunyogós álláspontot, de az nem felel meg a szavazótáborán belül sem annak a közegnek, aki az A-t szeretné hallani, sem annak, aki a B-t.
Teszem hozzá, ugye ezért van kitalálva az, hogy a Király TV és az egyik csatornája, ez megtolják az orosz propagandát.
De ezzel további zavart okoznak.
Ezzel saját magát ássa alá valójában.
És ezzel további zavart okoznak, hiszen a Fidesz szavazó azt szokta meg, hogy van egy egyértelmű iránymutatás mindig, ami fentről jön. És most pedig hát próbálnak sokféle szólamon játszani, Novák Katalin másképp beszél, mint mondjuk megmondó emberek a Királyi TV-n vagy a Hír TV-ben. De ez szerintem nem fenntartható, mert tovább mélyíti a problémáikat.
Ez számokban...
Bocsánat, és akkor erre jön rá azért még egy dimenzió, hogy mi magyarok nem nagyon szoktunk beszélni külpolitikáról, de azért elég ijesztő, ami most történik az országunk körül. Tehát az, hogy gyakorlatilag a lengyel kormánypárt, ami a Fidesznek a legszorosabb szövetségese, szinte már szóba sem áll vele, és visszamondta most a...
Felborult a V4.
A V4-ekből V1 lett.
És ez érezhető egyébként, tehát benne van ebben az elbizonytalanodásban az hogy mondjuk a nagy lengyel barátságot
ez egy azért érdekes dolog, mert hallgattam, ha jól emlékszem, a Partizánon volt egy beszélgetés, hogy a sajtóban hogyan csapódik le ez a dolog, és talán a telexesek mondták, hogy náluk a lengyelek reakcióit azt kiemelkedően magas olvasottság kíséri. Jó, én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez mint fideszes szavazó, de hogy látszik, hogy ez egy olyan téma Magyarországnak az elszigetelődése jelen helyzetben, ami azért elég sokakat aggaszthat Fideszen belül és túl is.
Ahogy fogalmaztam, Magyarországnak külpolitika ritkán beszédtéma. Nyilván, amikor a szomszédunkban van egy háború, akkor nem tud nem beszédtéma lenni. Akkor, amikor a Fidesz elkezdett játszani a magyarok egyébként délnésébe kódolt Európa pártiságával és NATO pártiságával, 80% támogatottság fölött van mind a kettő, úgyis, hogy a Fidesz szavazók ugye megosztottak, egyébként a NATO-ban nem annyira, vicces módon. Akkor ez nem tud nem beszédtéma lenni. És nem tudja az egész választást drive-olni, hogy ilyen nagyon csúnya angol szót használjak, mert ez a téma jelen pillanatban.
És akkor számban ez számomra mit jelent, hogy mondjuk a ellenzéki szavazóknak a hány százaléka hajlandó szavazni, és a Fidesz szavazóknak hány százaléka volt eddig, és merre ez tart kérdés. Ez, hogy akkor itt, mert ugye azt mondtátok, hogy mondjuk...
Ingományos talajon érkeztünk.
Igen.
Nem baj. Hogy mondjuk a Fidesz szavazó táborában csak 1-2% nem megy el, akkor az jelentősen tolhatja.
Hát Borkai ügy, ugye tudok számokat mondani, mert azt utána megmértük. Ugye 250 ezer Fidesz szavazót az elbizonytalanította a Borkai ügy, és annyival kevesebben mentek el akkor szavazni, két nappal az önkormányzati választások után készletkutatásunk alapján. Nyilván ebben lehet pár százalék pontnyi torzulás, de hogy mutatja azt, hogy egy ilyen sztorinak, és ugye ez másképp vizuális, mint a Borkai történet, ez is rettentő vizuális történet, egy ilyen sztorinak nem tud nem lenni hatása az a helyzet.
Hát, hogy egy számot mondjak, de hogy ez ma semmit nem jelent, ez vasárnap jelent majd valamit,
persze.
Hogy 6% ponttal kevesebb mondta biztos szavazónak magát fideszes, mint ellenzéki. Uh-huh. És az ellenzéki az viszont sosem volt az
nem?
Ilyen
ha nem is a mediános 3,7 millió, hanem a 2, egész
itt
valamire vetítjük.
Azt nézzük, hogy van egy szavazótábor, tehát Fidesz szavazók egyelő 100%, és ennek hány százaléka mondja magát biztosnak, hogy vasárnap el fog menni szavazni, és itt 6 ponttal volt magasabb az ellenzék. Tehát nem, ezt nem a végeredményre mondom,
nem,
hanem a tábor, csak hogy a nézők se értsék félre, teljesen biztosan akarom hangsúlyozni. Tehát, hogy ez a táboron belüli aktivitás nem az, hogy az ellenzék ennyivel vezetne, mert mint mondtam, szerintem még nem
abszolút
vezet.
Abszolút érthető. Igen. Ugye, dezinformátor, te is érted, ugye? Tehát, hogy a 6% az maga Fideszen belüli elbizonytalanodó. Nem lehet tudni, hogy elmegye majd, vagy nem megy el, de hogy már elvesztette a biztos szavazói hajlandóságát.
Az ellenzékhez képest, igen.
És akkor itt van a másik.
Csak annyit tennék hozzá, hogy az ellenzéknél nem csak emiatt a téma miatt magas, hanem nyilván az is hozzájárult, hogy az elmúlt hetekben azért összeszedettebb az ellenzéki kampány, persze itt a háború, meg az infláció kopogtat, de van még
az
egy
már
fontos...
Nem kopogtat, az már itt
az
van.
Az itt van, jó, de annak az újabb hullám az csak most ér az majd jön ide. Viszont van még egy olyan tényező, amit elhanyagoltunk, hogy a saját szavazók ismeretében az ellenzék, tehát lehet mondani nagyon sok rosszat az ellenzék kampányáról, megtölthetnék vele egy 6,5 órás adást, de hogy egy biztos, hogy a saját szavazóiról sokkal több tudása van, és ami az aktivizálás technikáit, módszereit illeti, ebben fel tudott zárkózni a Fideszhez.
Az mit jelent, hogy a saját szavazóiról sokkal több tudása van?
Hát, hogy adott esetben tudják, hogy hova kopogtatnak.
De nem az
azért
volt, nem a Kubatov lista óta nagy izé.
A Kubatov listával az a probléma, hogy nem a saját bázisról, nem csak a saját bázisról szerez információkat, hanem arról is gyűjt törvényellenesen, aki nem rá szavaz, és van negatív lista. És ugye a pozitív lista, hogyha hozzájárult a személy, akkor azt lehet gyűjteni még a szigorú GDPR szabályok mellett is, de ugye ők nem csak ezt csinálták. Ez a probléma.
Hát csak az előválasztások idején, mennyi
800
valahány ezeren saját szavazóval tudtak kontaktot teremteni. Én egyébként nem kapok, de ismerősém, akik leadták a címüket, mondják, hogy megijött egy SMS, most ember hívott, most személyesen hozott ki nekem valaki egy levelet, ellenzéki aktivista, és ez megy szert az országban. Lehet, hogy nálatok akkor nem kopogtatott senki.
Én e-maileket kapok szakmányban, de azt nem tudom megkülönböztetni, hogy ezt miért, de
ugye,
rengeteg...
Covid infót, nem?
Ja, az is. Én minden vacakban benne vagyok. Úgyhogy... Na, és akkor itt van az infláció, meg hát a gazdasági környezet. A gazdasági környezet az meglehetősen cudarnak ígérkezik már most is. Ugye az MNB, hát ha csak az MNB-nek a előrejelzéseit nézzük már arra,
az is még ebben,
ez durva lesz.
Azért nem mondták, hogy 10% és a 9.9-et mondtak, mert féltek attól, hogyha kimondják 10-et, akkor mi lesz.
Igen. Na és ugye ebben ilyenek vannak, hogy a 620 forintos üzemanyag, ami hát ha most is megnézi az ember ugye a prémium üzemanyagok árát, és abból visszaszámolunk, az annyi lesz. 620 forint körül jelenállás szerint, aztán meglátjuk majd, hogy merre felé indul el. 20%-os feldolgozatlan élelmiszer áremelkedést mond az MNB, akkor volt itt egy ilyen, hogy 117%-os étolaj áremelkedés, ami már egészen horrorisztikus, és hát itt van a jó öreg gabona, ami hát az ukránok most épp nem azzal vannak elfoglalva.
És ezt, ha belegondolunk, mindenbe be fog épülni. Tehát
meg a benzin.
Olajos növények, vagy gabona növények.
Szóval ezt így összegyúrjuk.
Sörben is, ugye, világ negyedik.
Azért nem minden emelkedjen. Na, de hogy, és akkor, hogyha ezt hozzáteszük azt, hogy nem tudom mennyire, az a baj, hogy én ezekkel a kicsit szkeptikus vagyok újságíróként, amikor ilyen név nélkül nyilatkoznak meg, ami is a kedvenc szófordulatom a fideszes folyamatokra, hogy rálátó. Az mindegy. Na, mindegy, most kijött valahol egy cikk, hogy szeptember-októberig tudják fenntartani a rezsicsökkentést, csak...
Hát de van egy rezsicsökkentés, most 800 milliárd forint veszteséget mesterséget termelt az MVM-nek.
Na, ugye, aki fizeti a rezsicsökkentést. Ezt így összegyúrjuk. A személyes tapasztalata az embereknek, és nekem is, ez így jól hangzik, hogy gyakorlatilag naponta mész vásárolni, és ugyanaz a termék kvázi már naponta kerül többe. Az előző, vagy a kötött fogásban is beszéltünk erről, hogy például az iparágakban már nem napi árak vannak, hanem két órára vannak megadva árak. Most megveszed ennyi, De ez az ár, ez 8-tól 10-ig.
Igen, építőiparban,
más, igen. Más megint.
8-tól 10-ig és után. Na most ezek olyan...
Különböző szálasanyagoknál elképesztő.
Olyan gazdasági sztorik, amiket mi nem éltünk meg, hiszen nem találkoztunk még, hát ez egy ilyen mikróban, ez már ilyen hiperinflációnak is nevezhető. Hogy nem tapasztaltunk ilyet. És ez most már valóban lecsapódik, hát a hétköznapok szintjére, hát egyszerű vásárlás.
Hadd említsek pár adatot, hogy ezt
ja, bocsánat, és azt akartam mondani, hogy nektek van egy friss felmérésetek, aminek az egyik gondolat az az, hogy 56%-nyian nyilatkoztak úgy, hogy a magas árak miatt valamilyen termékről már le kellett mondaniuk az utóbbi hónapokban.
Olyan termékről, amit korábban vásároltak, ugye így volt feltéve a kérdés. Első helyen van a ruha, második helyen az élelmiszer, harmadik helyen van a kultúrafogyasztás, általában ez azt akut az első helyen lenni, szeretném megjegyezni, és a negyedik helyen van az üzemanyag, most, hogy egyébként fixált az üzemanyag áll. És 56% mondta azt, hogy már valamiről le kellett mondania, és ugye 24%-os inflációt érzékelnek a magyarok, ugye az Nemzeti Bankos 8,5 helyett, illetve januárban 26%-ot mértünk, tehát ez már egy negyed éve, vagy lassan fél éve ezt érzékelik a magyarok, nyilván azért, mert egyébként így is van. Ezért mondtam, hogy ez nem kopogtat, hanem bizony, mert nagyon bejött az ajtón, mint egy rossz orosz medve. És a másik fontos szám, amit el akarok mondani, az az, hogy megkezdtük az embereket, az aktívakat, akik ugye dolgoznak, meg a nyugdíjasokat, akik nyugdíjat kapnak, minél jobban az ő nyugdíjuk, vagy az ár. És 80% azt mondta, hogy az ár. És az ő fizetésük és a nyugdíjuk össze 2%-nak nő jobban. Tehát azt a 80-at állítsuk szembe ezzel a kettővel, és akkor fel kell tennünk a trillió dolláros kérdést, hogy jobban élünk-e, mint egy 4 éve, egy fél éve, negyed éve, és erre a válasz az, hogy nem. És ilyenkor szokták azt mondani a hozzáértők, akik általában egyre és másrészt álláspontot foglalnak el, hogy hát bizony a gazdasági folyamatok és a gazdasági folyamatok percepció az, ami eldönt egy választást. Azok nem jó.
Hát
most.
Én, hogyha ez most nagyon hülyén hangzik, hogy jóslásokba bocsátkozok. Szerintem, hogyha ezt a választást 3-6-9 hónap múlva rendeznék meg, akkor én szinte biztos vagyok benne, hogy a Fidesz kikapna. Nem vagyok benne biztos, hogy még lecsapódott, mert ugye ennek az inflációnak kettős hulláma van. Az első hullám volt ez a post-covid kilábalós. Egyébként nálunk előtte is magasabb volt az infláció, mint a legtöbb európai országban. És a Covid előtt egész Nyugat-Európa azzal küzdött szinte, hogy nem volt elég magas az infláció, és ez stagnálást okozott a gazdaságban. De ez így most még nem ért ide az egész. Tehát az, hogy a jövőbeli kukorica árának a növekedése mikor épül be, a sörbe, az üzemanyagba, mert hogy ugye abban is van, 10%-nyi, ugye 10, azt hiszem most ez van. Tehát ez mikor épül be mindenhová, na ez még szerintem hónapok.
Én is azt gondolom, hogy az inflációs történetnek a java az
ez,
még hátra
ez ilyen lassú méreg.
Tehát amikor ez szerintem legerősebben be fog ütni, az a szeptember, az iskola kezdés. Uh-huh. Amikor hirtelen mindenkinek nagyon sok mindent kell költenie, és hirtelen rájön, hogy hú, ez mennyiben durva. Nyarat még talán így, ahogy kihúzzuk, de ez az őszi időszakon nagyon durván be fog ütni. Én is egyet értek azzal, hogy ennek még csak az előszerét érezzük, és már azt is nagyon durván
és
érezzük.
És mivel fékezőleg hatnak a folyamatok a gazdasági növekedésre, ezért jó eséllyel reálbércsökkenés fog bekövetkezni. Tehát eddig azt mondhattuk az legalább, hogy magas az infláció, akár 2021-re is mondhattuk, hogy magas az infláció, de a bérnövekedés, oké, itt van persze fehéredés benne, meg mindenféle bértorlódás, mert jó, hagyjuk, de hogy összességében el lehetett azt mondani, hogy a bérek növekedése tartja a tempót az inflációval, ha nem is mindenki számára, de legtöbb ember számára igen. Ezt 2022-re biztosan nem fogjuk tudni elmondani, és szerintem 2023-ra sem fogjuk tudni.
Akkor viszont, hát, ugye ez a 80 versus 2-es szám, ez azt mondja, igen, hogy ezt már most sem, ezt már
hát
most sem
ez
tudjuk
ebben
elmondani.
A pillanatban sem, és olyan érdekes jelenségek is elkövetkezhetnek a következő években, hogy például az autó luxuscikk lesz. Középosztályosodásnak a szimbóluma évtizedek óta, mind Nyugat-Európában, mind az USA-ban, mint gyakorlatilag bárhol a világon, az autó. És az autó lassan luxus cikk lesz.
Hát 620 forintos üzemanyagnál már én is az országjárást azt Pest megyére fogom körülbelül szűkíteni, tehát hogy azért az már tényleg durva.
Vagy Budára majd átnéz.
Ja, maximum ennyi. Szóval, hogy milyen érdekes tényleg ez, hogy politikában teljesen kiszámíthatatlan is egyik pillanatról a másikra tud, hogy végülis a Fidesz kampány, az, most így visszagondolok, az hogy nézett volna ki? Ugye lett volna az ellenzék kényszeres összegyúrása és begyurcsányozása, ez volt az egyik cölöp, maradjunk a cölöpöknél. A másik ugye ez a gender story, amit nagyon régen elkezdtek már egyébként, még javább a járvány
de
volt, és már elkezdték.
Akkor sem működött, és szerintem megbukott volna.
De mindegyük szóval úgy gondolták, hogy ez jó lesz, kell hát egy ilyen
kérdés. Úgy tűnt, hogy hol előveszik, hol nem tudják, mit kezdeni.
De valamit, igen.
De igen.
És a harmadik meg ez a pénzszórás, hogy aztán a pénzszórás például totálisan értelmetlen volt a Fidesz szempontjából, én úgy veszem észre, maga alá temette minden, ami azóta történt.
Szerintem nagyjából az a pénzszórás, ami GDP 7%-a, döbbenetes összeg egyébként, tehát hogy nem, én most beszéltem külföldi szakemberekkel, nem láttak még annyit, hogy ekkorát egy pénzszórás kiszólt volna egy kampányban, akik ezzel foglalkoznak. Szerintem nagyjából ez tart ellen ennek az infláció dolognak, és ezért nem borult be
a Fidesz népszerűsége korábban.
A Fidesz népszerűsége egy fokkal korábban, igen. Így van, mert hogy kiszórták ezt a GDP 100%-nyi összeget az embereknek, így az ablakon így kihaigálták, és az ellen tart még egy-két hónapig, és nagyjából ennek ennyi értelme
volt. De egyébként azt is tegyük hozzá, hogyha ilyen infláció spirál
az elégette már ezt a pénzt.
Akkor ugye az embereket arra ösztönzi, hogy minél hamarabb vegyen meg azt, amit akartam ezzel
igen,
megvenni.
Igen, mert baromi drága lesz.
Tehát könnyen lehet, hogy azok a pénzek, amik beérkeztek, azok a 100 000 forintok, azok már adott esetben hűtőszekrényben, vagy nem tudom, miben állnak már, és már nincs meg ez a pénz.
No. Hát most ilyen választási csalások, mert azért nem kérdezek titeket ilyenek, mert ezek politikai témák.
De az érdekes, mert szerintem van még egy plusz egy ügy, ugye ez a mai erdélyi szavazatégetés történet.
Igen, de ezt az ellenzék csinálta, most már megmondta a Fidesz.
Igen. Életszerű, hogy neki van akkor a hálózata, hogy összegyűjt három, nem tudom hány zseg volt, mert nem láttam még milliméterre pontosan a híreket, összegyűjt egy csomó szavazatot, és aztán el is égeti.
Akkor forduljunk rá onnan, hogy most lesz először olyan választás, amikor az ellenzék is figyelemmel tudja kísérni azt, hogy mi történik a választókörökben, mert hogy eddig az volt, hogy az ellenzéki pártok egyszerűen képtelenek voltak delegálni, és már a kisvárosoknál is nehézségbe ütköztek, hát a még apró településekben.
Hát a szavazóknak a felébe delegáltak 4 évvel ezelőtt körülbelül. Az ellenzékiek.
És most ugye az lesz, hogy mindenhol ott lesz egy-két ellenzéki szavazatszámláló is, ami egy új helyzet, mert mégiscsak azért nem feltételezzük azt természetesen, hogy mindig mindenhol mindenki csalt, de most mégiscsak ott lesznek az ellenzéki által delegáltak is, nem feltétlenül ellenzékiek. Illetve az EBSZ is ott lesz, meg mindenhol ott lesz, igen, majd meglátjuk, hogy ők mire jutnak. De az úgyis sorosista dolog, azt nyilván tudjuk, hogy ez egy ilyen.
De bocsánat, itt még egy dolog van, azért Lengyelországban téma, hogy a Fidesz az EBSZ-t ekézi, akinek most ugye jelenleg lengyel vezetője
hát
van.
Hát tovább megíti a barátságot.
Igen, ez tovább segíti a lengyel-magyar barátságát.
Na és akkor, tehát hogy ez határokon belül úgy néz ki, hogy ez a része akkor nagyjából rendben lesz, már vannak mindenféle hírek, hogy megfélemlítettek már most néhányakat, akik elmennek szavazatokat számlálni valahol a távolba, meg hogy az nagyon cuki, azt én kaptam, majd megírom műsor után, hogy ilyeneket mondtak, ez egy borsodi nagyobb bacska város, hogy itt nem szoktak rendkívüli események lenni. Most
ne is legyenek.
Most legyen, nehogy már ezért így meg hát nálunk az a szokás, hogy az elnök úr, vagy az elnök asszony, meg egy kísérő viszi be a központba a szavazás végén az urnát, és hát úgyse férnénk ott el többen, meg hogy nem kell foglalkozni minden apró, tehát hogy nem kell megszámolni a lapokat, tehát hogy próbálnak, de közben én is ugye mint jelentkeztem ebbe a mozgalomba, szavazatszámlának a visszajelzések többsége az pozitív is, az én személyes tapasztalatom is az volt, hogy nagyon kedvesen fogadtak, tök jót eldumálgattunk, még azt is mondták, hogy majd ne hozz a kaját, mert lesz az is, tehát hogy igazából egy ilyen mennyire más, amikor az ellenségek.
Nem ugye? Most az esküdtétel, ugye? Onnit fogja jól értesülni.
Igen. Tehát hogy mikor az ellenségek kijönnek a Facebookos őrült világból és szemtől szembe találkozik, az úgy mindjárt más, mert hát ez is egy szimpatikus fiatal ember volt itt Budapestről, ráadásul borsodi, úgyhogy biztos, hogy Na és akkor itt van ez az egyik része, hogy Magyarországon belül, vagy a határkon belül, akkor talán ezzel már lehet kezdeni valamit, de a másik történettel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Amit a Vajdaságban hallottunk, ugye, hogy nem a posta viszi ki, hanem az aktivisták, és hát segítenek esetleg.
Ösztökélnek.
Meg itt van ez a másik, ez a friss ügy, hogy találtak egy nagy zsák olyan szavazott TOT levélszavazatot, ami nem a Fideszre lett leadva, és hát valaki megpróbálta megsemmisíteni, nem...
Részben elégett, részben
elégett. Valami nem gyulladt meg, nem tudom. Tehát lehet, hogy azt a ahogy pánikát, láttam, az egészet rá kellett volna tölteni, és hát ugye...
Lehet, hogy már túl drága volt az olaj.
Még az, ja, igen, étolajjal akarta felgyújtani, de aztán megbánta, otthonra is kéne a fele. Hiába kapta a központból.
De hogy szerintem, tehát, hogy ez a zsák ellenzéki szavazatnak a fegyütása, ez szerintem nagyon komoly ügy.
Az.
Mert a magyar választó önmagában is, de szerintem ez politikailag is egy fontos ügy. A magyar választó lényegében nem látott választási csalást. Mi mérjük egyébként a választási rendszer bizalmába vetett hitet, vagy igen, jól mondtam, és az egyébként meglehetősen alacsony. Például ugye volt az informatikai leállás az előző másfél órás blackout véletlenül a választás napján, és akkor az embernek a többsége mondta azt, hogy szerintem manipulálták a választási adatokat, mint aki azt mondta volna, hogy nem. Szóval összességében a választási rendszerbe vetett hit az nagyon alacsony, de kézzelfogható választási csalást az emberek többsége nem látott. Van olyan, hogy néha keringenek videók az interneten, hogy ott bingizgetnek, meg ott adogatják a kis jelzeseket a kis szavazatokért, meg sztorik arról, hogy van állítólag láncszavazás, meg vannak kiszolgáltatott emberek, akiknek gulyásért kell szavazniuk. Tehát ezek, de vannak ilyen sztorik, de ezek nem láthatóak, Borkai ügy. Most van egy sztori, ami viszont nagyon is látható. Ott vannak azok az elég, ott van az a zsáknyi elégetett ellenzéki szavazat. Na most ezzel mit kezd a különbség? És ez egy olyan sztori, ami végig megy a választók alatt, választókon egy pillanat alatt. Tehát ez el fog jutni, és szerintem már eljutott a legutolsó kis, nagy és közepes településre, és ott is a házatnak a legmély, és erről az emberek tudni fognak. És azért mondom, hogy hirtelen keletkezett plusz egy ügy, hogy eddig nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy a Fidesz hogy él vissza a választási rendszerrel, meg úgy alakítja a közlethatárokat, hogy. Ezek nagyon abszurd dolgok, ezek nagyon nehezen megfogható dolgok, miközben tényleg 3-4 százalékpontnél torzítják el, vagy tolják el a választás eredményét, és abszolút a Fidesznek van 5 képviselő, úgyhogy nem csinált semmit. És akkor most van egy ilyen nagyon kézzelfogható, nagyon látványos, hogy ott van a rendőrség, nyomoznak. Nagyon kérdésének mi lesz a következménye?
Igen, csak ez egy kicsit csapdahelyzet is az ellenzék szempontjából, mert ma nem tudhatjuk, nem tudom, hogy készül-e róla ma valami gyors kutatás, akár estig, tehát egy nap alatt egy ilyet le lehet bonyolítani. De hogy az probléma, hogyha az ellenzék arról beszél, hogy elcsalja a Fidesz a választást, azt nem tudjuk, hogy pont hogy mobilizálja a szavazóit, mert azt mondja, aki esetleg bizonytalan volt, hogy na most, elég volt nála most ebbe, nem gondoltam, hogy ezzel szavazok, de most elmegyek és behúzom. Vagy hogy hát már megint elcsalják, hát kérem, akkor...
Nincs itt semmi meglepetés.
Nincs itt, hát én úgyis esőt mondanak, akkor én maradok itthon. Ez nehéz beszélni az ellenzéknek.
Igen, igen, az ellenzék azt mondja, legalábbis most az erdélyi szavazatégetésre, hogy akkor a határon túli szavazatokat kezeljük külön, ami is külön vannak kezelve.
Egy ekkora botrány után teljesen racionális.
És hogy akkor azt az egészet semmisítsük meg, és annak legyen egy új folyamat, tehát lényegében lezárja a határokon, vagy mondjuk az erdélyi részen, tehát a románi részen lezárja ezt a történetet. Ezzel egyébként ezt a problémát valamennyire kezeli, hogy akkor igen, most mozgósít vagy otthon tart, és igyekszik a mozgósítás irányába eltölteni a történetet. Mondom ezt úgy, hogy egyébként még nagyon friss az információ, tehát nekünk most itt ülve relatív kevés tudásunk van arról, ami ott pontosan zajlik.
És még ki tudja, mi lesz, mert hát még ez a 3 nap, ez nagyon hosszú. Amit viszont tudunk, hogy itt az új Magyar Hang, ez egészen biztos, mert itt van ugye a kezemben. Márki-Zay Péterrel készítettünk interjút, a terv az volt egyébként, hogy Orbán Viktorral is, de hát...
Nem jött össze? Vagy nem fért be, majd a választás utána tolódott?
Majdnem, akkor már majd szeretne. Nem. Hát választ se kaptunk igazából, de hát nem vagyunk meglepődve. Ezen kívül Hatházi Ákossal is van interjúm, Novák Ferenccel. Aztán hát Ukrajnáról és a választásokról, meg a időgép melléklet is most jelent meg. Amit még el kell mondanom, hogy 8-án lesz kötött fogás extra, ez ugye péntek este, Hadszínt Teátrumban. Jöjjenek, és hát nem tudom, mit fog mi ott csinálni, majd gyertek ti is. Megkérdezik, hogy tényleg eljöhetnétek egyébként. Hogy hát választások után leszünk, akkor addigra már talán valamiféle végeredményszerűség megszületik, bár hogyha nagyon szoros, akkor
nem lesz, nem lesz nagyon szoros az eredmény. Hogyha szoros lesz, akkor az legalább egy hetet csúszik.
Én biztos vagyok benne, hogy lesz 1-2-3 olyan választókerület, ahol lehet, hogy akár 5 is, ahol szombatig bizony válni kell.
És hogyha öt vagy kisebb a különbség, akkor a választás nagy eredményére is várni kell, hogyha mondjuk a Erdélyben megismételtetik a szavazást, akkor meg aztán még tovább várni kell. Szóval lehet, hogy 8-án még unalomba fog fulladni az a kötöttfogás.
Annyira boldog vagyok, hogy téged hívtunk ma ide. Ne hallgassanak rá, 8-án jöjjenek kötöttfogás extrára, egyébként is találkozunk, az mindig jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, és hát a hagyomány az úgy nézett ki eddig, hogy aztán utána is jöttetek választások után is, akkor megnéztük, hogy ki mire jutott, mert a múltkor ez tök jól sült el, ugye, Tarlós esetében. Meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük nektek is. Nem tudom, valami szépet kéne mondani.
Hajrá
Magyarország!